Mielőtt közösen imádkoznánk, felolvasok egy ígeszakaszt az apostolok cselekedeteiből, amit már mindannyian ismerünk. Az apostolok cselekedetei 22. fejezetéből, az első verstől. Szeretett testvéreim és atyám, hallgassátok meg most az előttetek szóló mentegetőzésemet. Már most meghallották, hogy héberül szólt hozzájuk, még jobban elcsendesedtek, ő pedig így folytatta. Én magam zsidó vagyok. A szilíciai Tarzusban születtem, de itt ebben a városban nevelkedtem. Gamáliel lábainál kaptam kiképzést atyáink törvényének szigorú betartására, és éppen olyan buzgó vagy lelkes Istenért, mint ti mindannyian ma is vagytok. Mint ilyen ember, én is halálomig üldöztem ezt a hitirányzatot, miközben férfiakat és nőket bilincsbe vertem, és börtönbe vetettem őket. Mint ahogy a főpap és a vének teljes tanácsa is tanúsíthatja a fentieket nekem. Sőt, ezektől még helyben hagyó leveleket is írattam magamnak, honfitársainkhoz intézve, és elutaztam Damaszkusba, hogy az ottani embereket is láncra verve Jeruzsálembe hurcoljam, hogy meg legyenek büntetve. Ott megtörtént aztán, hogy amikor az oda vezető úton voltam, és Damaszkus közelébe értem, délidőben hirtelen egy ragyogó fényes világosság sugárzott körülöttem az égből. Én a földre zuhantam, és egy hangot hallottam, amely így kiáltott felém. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Én így válaszoltam. Ki vagy te, Uram? Ő ezt mondta nekem. Én vagyok a názáreti Jézus, akit te üldözöl. A társaim, a kísérőim észlelték ugyan a világosságot, de nem hallották annak a hangját, aki hozzám szólt. Én akkor megkérdeztem, mit akarsz, Uram, hogy tegyek? Akkor az Úr így válaszolt nekem, kelj fel, és menj be Damaszkusba. Ott tájékoztatást fogsz kapni mindarról, ami el lett rendelve számodra. Mivel az történt, hogy annak a fényesének a ragyogásától annyira meglettem vakítva, hogy nem láttam semmit, a társaim kézen fogva vezettek, és így eljutottam Damaszkusba. Ott eljött hozzám egy bizonyos Anániás, egy törvénytisztelő ember, aki az ottani zsidók között nagy tiszteletnek vagy elismerésnek örvendett. Oda jött hozzám, megállt előttem, és így szólt hozzám, Saul testvér, nyert vissza a látásodat. És egy pillanat alatt visszanyertem a látásomat, és képes voltam látni őt. Ő pedig így folytatta. A mi atyáink Isten elrendelt téged arra, hogy megismerd, vagy felismerd az ő akaratát, és hogy meglásd az igazat, és hogy meghalljad a kiáltást, vagy a hívást az ő szájából. Mert az lesz a feladatod, hogy tanúságot tegyél róla minden ember előtt arról, amit láttál és hallottál. És most miért tétovázol még? Kelj fel, keresztelkedj meg, merítkezz be, és most le a bűneidet azáltal, hogy segítségül hívod az ő nevét. Amikor aztán visszatértem Jeruzsálembe, és imádkoztam a templomban, önkívületi állapotba, extázisba kerültem. És láttam Jézust, aki azt parancsolta nekem, siess, és hagyd el Jeruzsálemet a leggyorsabban, mert a rólam szóló tanúságtételet itt nem fogadják el. Erre én így válaszoltam, Uram, de hiszen ők maguk is tudják, hogy én magam voltam az, aki börtönbe vetettem, és megkorbácsoltattam a zsinagógákban azokat, akik hittek te benned. És amikor a te melletted tanúságtevő István vére ki lett ontva, én magam is ott álltam, és élveztem a történteket, és őrködtem azok kabátja felett, akik megölték őt. Erre ő mégis így válaszolt nekem. Kelj útra, indulj el, és menj tovább, mert el akarlak küldeni téged messze a pogányok közzé. Egészen eddig ez a becsesi ige. Hadd álljunk fel, és imádkozzunk. Mennyei atyánk, együtt mondunk köszönetet neked ebben az órában. Uram, a kiváltságért, hogy itt lehetünk és időzhetünk, ó Istenem. Te látod a szívünket, ismered a vágyainkat. Te tudod, ó Istenem, hogy mit keresünk, mit tartunk szem előtt, Uram. Egyedül tőled, Uram, akitől jön a segítség, téged kutatunk és kérünk, Uram, Jézus Krisztusunk, áldj meg minket, áldj meg népedet, áldj meg a hozzánk intézett szavaidat, áldj meg mindenkit, ó Istenem, aki feltekinte hozzád, akik hozzád imádkoznak, ó Istenem. Segíts meg minket, könyörülj rajtunk, érints meg az ajkakat és a szájat, amely által beszélni akarsz, és beszélni fogsz. Ajándékozz meg kegyelemmel a te neved megdicsőülésére. Amen. Amen. Leülünk. Dicsőség és hála legyen az Úrnak azért a kiváltságért, hogy itt lehetünk. Ahogy észrevehetitek, a hangom még nem jó újra, de a hangulat az már jobb. Inkább azt szeretném, legyen egy jó hangulat, mint egy jó hang. De akárhogy is legyen a helyzet, még mindig hálásak vagyunk Istennek a hét végéért. Elképzelhetitek magatoknak, hogy ha ti magatok itt vagytok, és olyan dolgokat juttattok kifejezésre, amiket eddig nem láttatok, nem tudtatok, nem terjesztettetek elő, és ilyen helyzetekben, amikor tanúi lehet Isten hűségességének minden tekintetben, akkor tudjátok igazán értékelni az ő kegyelmét. A hétfőn este testvérekként együtt voltunk összegyűlve, és próbáltuk felismerni Isten akaratát, és feltenni magunknak a kérdést, hogyan tudunk közelebb kerülni Istenhez. Hogyan lehet az összejöveteleket úgy alakítani, hogy Isten teljesen elérje az ő fennhatóságát és az ő célját. Amint tudjátok, egy Pál és egy Péter, egy Fülöp és egy Branham testvér prédikációiban, vagy szolgálataiban nem a hosszú vagy rövid beszéd volt a mérvadó, nem egyedül az isteni titokzatosság ismertetése vagy előterjesztése, hanem Isten gyümölcse, ami az ígéből és a szellem által jött felszínre. És ez lett a mi kívánságunk, ezt szeretnénk mi is elérni. És egy különleges tegnap esti élmény után, ami jócskán elhúzódott az éjszakába, ma ezt kellett mondanom az Úrnak. Amikor az amerikai férfiak eljöttek, és megkérdezték, hol van az ébredés Walesben, emlékeztek erre? És az lett kérdezve, ha jól emlékszem, egy Bobby nevezetű lett megkérdezve, egy rendőrt, ugye? És az urak útbaigazatást vártak tőle, hogy meg legyen mondva nekik, ott szálljatok fel arra a vonatra, így meg úgy, meg a buszra, aztán szálljatok át megint, aztán megint amúgy, és akkor majd odaértek valamikor. És ez az ember azt mondja nekik, én vagyok a Walesi ébredés. És én mindezt úgy elmondtam az Úrnak, és kértem őt arra, hogy tegyen engem, és tegyen minket, igen, ha most ezt így mondom, egy helyreállítás, egy visszaszolgáltatássá arra, amiről ma szó van, akkor ez nem túl messze menő kérés. Hiszen Istennél a szó és a tapasztalat és a tett mindig összhangban van egymással. Miért ne lenne összhangban ezekben a napokban Isten tettei és Isten szavai? Az emberek minden ébredés alkalmával azt kapták Istentől, amit egy adott ébredés során hirdetve lett nekik. És ezt nagyon is világosan megértettük. Az emberek ritkán tapasztaltak és kaptak többet, mint ami prédikálva lett nekik. De a megigazulás idején hittek, és haza is vitték magukkal azt, amiről prédikálva lett. Ők lettek aztán a kegyelemből megigazultakká. Számukra ez nem csak egy hirtelen elhangzott prédikáció volt, vagy meg lett tartva, hanem egy olyan íge, amely áthatotta őket, a szellem életre keltette, és ők ennek az íge hirdetésnek az eredményei lettek. Ugyanígy volt ez a megszentelődési mozgalom idején is. Ugyanígy a pünkösdi mozgalom idején is. És ennél fogva, hadd tegyük mindannyian a szívünkre a kezünket. Az emberek eljöttek közelről és távolról, hallották Isten szavát, és részesültek is belőle. Szinte egy isteni szükségszerűség volt, összetartozott. Az íge hirdetés és a tapasztalat összetartozik Istennél. Ha egy kilométeres távolság van közöttük, vagy a mi fogalmainkkal élve, évnyi távolság lenne közötte, akkor egy szép napon kétségbeesésbe kerülünk. És nekünk el kell jutnunk egy olyan pontra, ahol élő tanúságtétel vagyunk arról, amit Isten erre az időre megígért és kinyilatkoztatott. És ha egészen jól szemügyre vesszük, akkor mégis megértettük az üzenetet úgy annyira, hogy a gyülekezet útja átvezet a megigazuláson, a megszentelődésen, a Szent Szellemben való keresztségen, majd a tökéletességben vezet, hogy aztán mennyasszonyként a vőlegény elé legyünk állítva, vagy vezetve. És ezt mindannyiunknak teljes komolysággal meg kell szívlelnünk. Senki sem kerülheti meg, nem hagyhatja figyelmen kívül. És ha ez annyira megragadhatna bennünket, olyan mélyen megérinthetne bennünket, hogy egyszerűen nem tehetnénk mást, mint azt mondani, Uram, itt vagyunk, a te szavad, soha nem tért üresen vissza, vajon másképp kellene lennie ma? Vajon megváltoztál-e te? Hol hiányzik még? Mi az oka? Isten mindent megtett a maga részéről, és szinte azt kellene mondanunk, ha mindenki másnak fáradtságába kerülne, vagy kerülhetett, akkor velünk biztosan nem egészen így van. Mert mikor létezett volna még egy olyan idő az Úr és az ős kereszténység óta, amelyben Isten úgy megerősítette, igazolta volna magát, mint az élő és igaz, mint a mi napjainkban. Mi láthatjuk a tűzoszlopról készült felvételeket. Látjuk a felhőről készített felvétellel kapcsolatos képet. Mint természetfeletti megerősítések, hogy Isten elküldte az ő szolgáját, megbízta az ő prófétáját, hogy elhozza, vagy előterjessze az utolsó üzenetet. De hiszen csodák és jelek történtek úgy a mennyen, mint a földön. Egy mentség nem létezik. És ez nagy szorongásba hoz bennünket belülről. Nem egy kétségbe esett állapotba, hanem egy olyan vágyakozásba, hogy Isten mégis megerősíteni azt, amit az ő szavaiban kimondott, vagy kijelentett, hogy mi mindannyian egy élő bizonyságtételei lehetnénk Isten munkájának ezekben a napokban. Hogy az isteni ígét követhesse az isteni tett, az Istennel való megtapasztalás. És amennyiben mindannyian eljutunk arra pontra, hogy azt mondjuk, Uram, nem megyünk el innen, amíg meg nem áldottál minket. Az énekben Jákobról azt énekeltük, hogy látjuk a mennybe vezető létrát. És az Úr meg is fogalmazta ezt a János evangéliumának első fejezetében, amikor azt mondja, még nagyobb dolgokat fogtok látni, látni fogjátok megnyílva a mennyet, és az Isten angyalait le és felszállni. Minden idők legnagyobb ígéreteivel rendelkezünk. Az Úr gazdagon megterítette számunkra az asztalát ellenségeink szeme láttára. És hálásak vagyunk minden szóért, minden tanításért, minden áldásért, minden tapasztalatért, amit már átélhettünk. Minden össze lett foglalva, és fel lett szolgálva számunkra. Másrészt viszont úgy van, hogy az idő mégis sürget, és az a benyomásunk, hogy Isten valamit erőteljesen akar tenni. És a Szentírás azt mondja, hogy az Ószövetség minden prófétája jövendőlt persze Jánosig, és onnantól kezdve hirdetve van az Isten országa, és aki erőszakot alkalmaz, az erővel behatol abba. Tehát minden bizonnyal Isten akaratában van, és erről szilárdan meg vagyok győződve, hogy Isten akaratában van, hogy a hirdetett íge, Isten üzenete mindazzal együtt, ami hozzá tartozik, életre akarja fakasztani bennünk. Ő érvényesíteni akarja magát azokban, akik befogadták az ő ígéjét. Tanúvallomást akar tenni róla. És úgy vélem, hogy amikor ezt halljuk, mint ahogy az imént hallottuk Saulusról, ezek mind csodálatos élmények. És elmondtam nektek, hogy amikor Damaszkusban voltam, és az ottani testvérek teljes lelkesedéssel mondják, Frank testvér, ha már mégsem akarsz mást látni, de legalább azt a helyet, ahol az Úr megjelent Saulnak a ragyogó fényességben vagy világosságban, azt mégis feltétlenül látnod kellene. Nos, rendben, elutaztam velük, de az én lelkemben egészen más kívánság égett, mint egy régi utcát, vagy egy régi bolt ívet, vagy egy régi falat megnézni. Voltak éppen nem ez volt a szívem vágya, hanem az, hogy úgy találkozhatnék az Úrral, ahogy Saul is találkozott vele. És ha jól odafigyeltünk, akkor az van mondva, hogy Saul oly annyira megfeledkezett magáról, hogy nem volt elég neki, hogy Jeruzsálemben, vagy Tarzusban, vagy bárhol máshol járkáljon, hanem felbusztult, nekihevült, és a zsidó törvények szerint kiválott, természetesen fethetetlennek találtatott, kifogástalannak, ahogy ő gondolta. Hogy a törvény hol parancsolta meg neki, hogy úgy cselekedjen, ahogyan cselekedett, azt nem igazán tudom. De ez most ne legyen a mi témánk. De ha az Úr egy ilyen emberrel össze tud találkozni, aki tele van dühöngéssel, aki fel van háborodva, aki férfiakat és nőket megkötöz, ahogy olvastuk, anélkül, hogy bíró lenne, anélkül, hogy ügyész lenne, anélkül, hogy rendőr lenne, anélkül, hogy bármilyen tekintélye lenne, hogy ezzel a vallási felbuzdultsággal megtébolyodik, és az Úr szembe jön egy ilyen emberrel, és azt mondja neki, eddig és ne tovább. Mostantól fogva legyél az én számomra egy felfegyverzett eszközöm. Ha Istennél ez így lehetséges, akkor mégis úgy van, hogy mindannyiunknak egy nagyon jó és reális esélyünk kellene, hogy legyen arra, hogy Isten elé járuljunk, vagy álljunk. Egy olyan vágyakozással a szívünkben, hogy Isten kinyilatkoztassa magát, hogy megerősítse az ő szavát, igen, hogy megvalósítsa bennünk, és rajtunk keresztül az ő szavát. Mi mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy nem az engedélyezett, vagy a jóvá hagyott, hanem csak is Isten tökéletes akaratában fogunk célba érni. Hogy Istennek ez a tökéletes akarata hogyan néz ki, azt talán jelenleg még nem is tudjuk megítélni. Egyet azonban elmondhatunk. Ő az ő szava szerint fog minket vezetni, mert az ő akarata egyszer s mindenkorra meg lett alapítva az ő szavában, és ő megadta az ő szellemét, vagy kiosztotta az ő szellemét, hogy elvezessen minket minden igazságra. Következetesen tehát a szívem kérése az lenne, hogy Isten megdicsőülhetne általunk, hogy a bibliai ígehirdetés bibliai eredményeket hozhasson magával, vagy mutasson, és bibliai tapasztalatok, élményeket eredményezhessen egyénileg és számunkra. Én hiszem, hogy továbbra is teljesen megbízhatunk Istenben. Mi akadályoz meg minket abban, hogy teljesen is maradéktalanul higgyünk Istennek? De hiszen ő kiáll az ő szava mellett, kiáll az ő népe mellett. Ami minket érint, az őt is érinti. Ő azt mondja, ahogy viszonyultatok egyel is a legkisebbek közül, azokból, akik hisznek bennem, úgy viszonyultatok hozzám. De a fordítottja is igaz. Ahogy nem viszonyultatok hozzájuk, úgy nem viszonyultatok hozzám sem. Éheztem, nem adtatok nekem enni. Beteg voltam, nem látogattatok meg, és így tovább. De hiszen láthatjuk, hogy ő, mint a fej, kapcsolatban van. Össze van kötve az ő testével, a tagjaival, hogy mindez egy isteni egységet alkot. És akkor már az is a segítségünkre lehet, ha felismerjük, hogy a kéznek, a lábnak, vagy a test bármelyik tagjának nem cselekedhet önfejűleg valamit, hanem az utasítások, az irányítás, azok mégis a fejtől származnak. És Krisztus a fej, mi pedig az ő egyesített teste vagyunk. És ez az, amit most, hangsúlyoznunk kell. Nem csak, hogy sokféle népből, nyelvből és nemzetből származunk, és megmaradunk a nézetek sokféleségében, hanem, hogy az utolsó napok íge hirdetése alatt egy isteni egységbe tömörüljünk, és a Szent Szellem által összekapcsolódjunk ebben az isteni szervezetbe, hogy Isten kinyilatkoztathassa magát. Isten egy élő Isten, és neki nincsenek halott tagjai a testén. Ha egy tag elhalt, és már nem hagyja át az élet, akkor az inkább akadály, mint segítség. Az Úr élő tagokká akar tenni minket az ő testében. Olyan tagokká, amelyek az ő testéhez tartoznak, amelyeket áthat az ő élete, és amelyek képesek követni a legapróbb célzást is, és megtenni azt, amit ő, mint a fej, akar. Amennyiben összehasonlításként szemügyre vesszük a földi testet, egyszer sem mondom a kezemnek, most fogd meg a szemüveget, vagy most vedd kezedbe a Bibliát. Hiszen minden automatikusan történik, anélkül, hogy bármit is mondanánk. Nem mondom, hogy láb, most emelkedj fel, vagy most ülj le, hanem minden teljesen automatikusan történik. A fej az minden funkciót irányít, minden tevékenységet, minden ellenőrzés alatt van tartva felülről. Bár csak így láthatnánk ezt egyszer, és ezt át is kellene így élnünk, hogy az Úr testére is átterjedjen, hogy egy olyan isteni harmóniában kapcsolódnánk egymáshoz, hogy minden teljesen úgy automatikusan történhetne. Hiszen egy olyan időszakban élünk, amikor a nehézkes kézi vezérlésnek helyet kell adni az automatikának, és miért ne lehetne ez a szellemi területen is úgy. Azt mondhatjátok, hogy erre nézve egy hosszú út áll még előttünk. Ez meg lehet, ha mi magunknak kellene megtennünk. De ha megbízunk Istenben, akkor egy Saulnak mindössze egyetlen élményre van szüksége. És attól a pillanattól kezdve ő egy új ember, egy átalakult ember. És meg lett mondva neki, menj el oda, ott majd meg lesz mondva neked, hogy mit kell tenned. És keresztelkedj meg, és a te bűneid legyenek lemosva azáltal, hogy segítségül hívod az Úr nevét. Mert pontosan ez a bibliai vers sokan félreértik, mert nem olvassák el teljesen. Azt mondják csak, hogy a bűnök bocsánata vagy lemosása az a keresztségben van. Nem. A bűnök bocsánata a bárány vérében van. A keresztség annak megerősítése, hogy a te bűneid megbocsájtattak. Ez szó szerint meg van írva így. Kelj fel, keresztelkedj meg, vagy merítkezz be, és hív segítségül az ő nevét, az Úr nevét, hogy a te bűneid le legyenek mosva. Más szóval az Úr nevének segítségül hívásával. De ugyan ma este nem ez a témánk. Itt a 80. Zsoltárban az van intézve hozzánk, a 80. Zsoltárban, ó, Izrael pásztora, figyelj fel! Te, aki Józsefet vezetted, mint egy nyájat, te, aki a kérubok fölött trónolsz, jelenj meg! mint Efraim, Benjamin és Manassé vezetője. Vessed be hősies erődet, és jöjj a mi segítségünkre. Hát nem egy csodálatos íge ez. Istennek nincs szüksége az emberre, aki azt mondja, várj egy pillanatot, majd én megteszem ezt. Istennek eszközökre van szükség, olyan edényekre, amelyek nem tudnak semmit sem tenni önmaguktól, csak rendelkezésére bocsátják magukat, hogy ő használhassa őket. És mint ilyen edények, szeretnénk magunkat az Úrnak szentelni, és azt mondani, ó Istenem, nem bírjuk tovább. Tudomásul vettük minden idők legnagyobb üzenetét. A legmélyebb tanítást kaptuk, olyan átfogó módon, ahogyan még soha ezelőtt nem lett megismertetve egyetlen apostollal és prófétával sem ennek előtte. Ennél fogva valaki talán azt gondolja, vajon nem mész túl messzire, nem teszel-e rosszat Péternek és Pálnak ezzel a kijelentéssel? Nem, korán sem. Nem. De hiszen ezek az emberek is várták már közel 2000 évvel ezelőtt is mindazt, ami most a napok végén, ebben a prófétai korszakban beteljesedik. Péter és Pál már régen az Úrnál voltak, amikor János a Pátmos szigetén megkapta Jézus Krisztus végső kinyilatkoztatását, és amikor a 7 írott levél és a 7 gyertyatartó titokzatossága egyáltalán meg lett ismertetve vele. És ma, mint akik Isten kegyelmében részesedtünk, visszatekinthetünk, és integrálhatjuk azt, amit Isten Mózesen, Ábrahámon, Izsákon és Jákóban, és az összes prófétán, és az összes apostolon keresztül mondott, Isten átfogó programjába, és így hirdethetjük Isten egész tanács határozatát, ahogyan azt erre az időre hirdetve kell, hogy legyen. Noé azt hirdette, amennyire az abban az időben érvényes volt. Az összes többiek csak részben beszéltek arról, ami még jönni fog, prófétáltak a kegyelemről, és arról, akinek el kell jönnie, hogy megmentsen bennünket. De aztán, amikor az idő beteljesedett, Isten mindezt az beszédét egy jó 3500 vagy 3600 éves időszakból összegezte, és beteljesítette, és Krisztusban azáltal, hogy megvalósította, valósággá tette. Egy próféta csak ritka esetben tudott a másikról, de mindannyian ugyanattól a szellemtől ihletve szóltak. Ma már láthatjuk, és nem csak, hogy láthatjuk, hanem össze is foglalhatjuk, hogy Isten mit mondott mindannyiukon keresztül. Itt az van írva tovább, Zsoltár 82. Te, aki a kérubok fölött trónolsz, jelenj meg! Mint Efraim, Benjamin és Manassé vezetője, vessed be a te hősies erődet, és jöjj a segítségünkre. Ó, Istenem, állíts helyre minket újra, és ragyogtasd fel arcodat fölöttünk, hogy megmenekülhessünk. Van egy másik ige szakasz a Bibliában, amely így szól. A megmentés az Úrtól jön, és egy ilyen isteni szabadulást szeretnénk megtapasztalni. Alapvetően mindennel együtt, ami ezzel jár. a legkisebb kompromisszumok nélkül. Ó Istenem, állíts helyre minket újra, és ragyogtasd fel a te arcodat, hogy megmenekülhessünk. Ó seregek ura, vagy Istene, meddig füstölög még a te haragod a te néped imái ellenére? Mindig is imádkozva lett, de Isten válaszolt is mindig, meghallgatta mindig az imádságokat, könnyek kenyerét etetted velünk, a hatodik vers, és vödör számra itattál minket könnyekkel. Szomszédaink vitatárgyává tettél minket, és ellenségeink gúnyolódnak rajtunk. Ha bekövetkezik, akkor bekövetkezik, és akkor egyszerre jön, és akkor minden oldalról kapunk, és akkor nincs mentség, nincs kiút. Kedvező állapotban van az az ember, aki nem a kiútat, hanem a menedékhelyet keresi, és meg is találja, ha a kettőt összevetjük itt, hiszen alig van olyan helyzet, amelyről ne lenne leírás a zsoltárokban. Szomszédaink vitatárgyává tettél minket, és ellenségeink gúnyolódnak rajtunk. És akkor a nyolcadik vers. Ó, seregek ura, állíts újra helyre minket, és ragyogtasd fel a te arcodat, hogy megmeneküljünk. Hadd legyen ez a mi imánk ma este. Hiszen nem azért vagyunk itt, hogy prédikáljunk, hanem hogy beszélgessünk Istennel. Imakérések és szükségletek vannak mindenütt. Majdnem hihetetlen, de valóban úgy van, hogy az ördög úgy járkál, mint egy ordító oroszlán, és azt akarja felfalni, keresi azt, akit csak meg tudnak kapni. De aztán Isten bárányára, Júda törzsének oroszlánjára, Dávid gyökerére tekintünk, aki győzelmet aratott, és aki legyőzte az ellenséget is, és aki elmondhatta, nekem adatott minden hatalom a mennyben és a földön. Szeretteim, hadd vegyük együtt komolyan ezt a dolgot, és mondjuk együtt, Uram, te megadtad Ábrahámnak, amit megígértél neki, te beteljesítetted Izsákban, amit megfogadtál neki, te megerősítetted a te szövetségedet Jákóbban, és még sorolhatnánk egy egész lajstromot arról, arról, amit Isten tett, és ha aztán beletekintünk az új szövetség elejére, milyen csodálatos módon nem csak beszélt ott is az Úr, hanem be is teljesítette azt, amit mondott. Jánosnak nem csak egy üzenete volt, hanem az isteni üzenet eredményével is rendelkezett. És azt mondja, aztán egy helyen a vőlegény barátjáról, aki hallja a mennyasszony örömkiáltását, és azt mondja, aki a mennyasszony, az a vőlegény, de a vőlegény barátja, aki mellett áll, és hallja a vőlegény örömújongását. A bárány mennyasszonya már elkezdődött ott, már ott, és akkor külön lett választva egy nép, amely az Úrhoz lett vezetve. Emberek, akik belettek vonva a megváltásba, ezek az emberek mindig is az isteni ígehirdetés eredményei voltak. És ma a prédikációban, amit most fordítunk, Branham testvér körülbelül 120 emberhez beszél, szinte egy szobakörleti jellegű összejövetelen, és azt mondja, ti vagytok ennek az üzenetnek, Isten ígéjének, hirdetésének az eredménye. Szeretteim, mi nem vonunk kétségbe senki esetében semmit, de egyszerűen még nem vagyunk istenileg teljesen elégedettek. Azt mondjuk, mint Ézsaiás próféta, az ágy túl rövid ahhoz, hogy az ember kinyújtózzon benne, és az ágytakaró ugyanígy ahhoz, hogy az ember betakarózzon vele. De hiszen pontosan ez a helyzet. Az ember kinyújtózik, de nem elég, a fejed kilóg a tetején, a lábad az alján, valami nem úgy van, ahogy lennie kellene. És mégis tudjuk, hogy a mi Urunk azt mondta, én azért jöttem, hogy életetek legyen, mégpedig teljes mértékben, bőségesen. Nekünk hinnünk kell egyszer már a mi Istenünk nagy lelkűségében, és szaván kell vennünk őt, mert nem fanatizmussal, hanem hittel. Ez a nagy különbség. Nem a székeket döngetni, vagy hangoskodni feleslegesen, hanem teljes szívvel segítségül hívni az Urat. És meg fogjátok látni, hogy ki fog sarjadni, mert el lett vetve valami, és ez az isteni vetőmag elő fog jönni. Ó, bár csak Isten mindent össze tudna foglalni tapasztalatokban számunkra, ahogyan összefoglalta az ő ígéjét minden korszakokból, és megajándékozott bennünket ezzel a tanítással, kegyelemből. Ahogy Branham testvér mondta, a korai és a késői eső, a tanítás és Isten áldása, amely gyümölcsként elősarjat, egybeesik az utolsó napokban. És így valóban bízni akarunk az Úrban, és szaván akarjuk venni őt, megnyitni magunkat és beszélgetni vele, mert ő szólt hozzánk. És mivel az ő szava szívünkbe hullott, jogosultak vagyunk arra, hogy ne külsőleg, hanem belsőleg beszéljünk hozzá. És elmondjuk neki, ami a szívünkből úgy előfakad. És legyen ez egy ígéret, amit Isten adott az ő ígéjében. Én visszaszolgáltatom mindazt, ami elveszett, ami tovatűnt. Branham testvér ezt a prédikációt augusztus 55-ben Karlsruhe-ban tartotta a Joel könyvéből. Kárpótolni fogom nektek mindazt, ami az évek során odaveszett. Ma aktuálisabb és közelebb van, mint valamikor. És ezért fogunk hitben az Úrhoz járulni, és együtt segítségül hívni őt abban a meggyőződésben, hogy ő meghallgatja az imádságokat, és válaszol is az, ahogy olvastuk. Még akkor is, ha vitatárgyává lettünk, még akkor is, ha minden negatívum megvan, hadd tekintsünk ma az Úrra, aki olyan hűségesen, olyan kegyelmesen szólt hozzánk. És az isteni beszédnek mindig csak egy célja van, nevezetesen az, hogy hitet váltson ki bennünk abban, amit ő megígért, és amit az ő szaván keresztül szólt hozzánk. És ezt meg is akarjuk most tenni, hogy hittel forduljunk hozzá, Hadd álljunk fel, és jöjjünk úgy előre, hogy együtt imádkozzunk. Valóban megértettük-e ma teljes szívünkkel, hogy Isten, mert éppen valamit eltervezett velünk, éppen azért adta nekünk az isteni ígéret szavát, hogy életre keltse és reményt ébresszen bennünk. És ez a reménység, ami abból fakad, vagy ebből fakad, nem vezet csalódáshoz, hanem a beteljesedéshez. Én úgy vélem, ha a Bibliát szemügyre vesszük, mindenki, akihez Isten szólt, felismerte, hogy csak azért tette, hogy megadja nekik azt, amit megígért. És nekünk is ezt kellene elfogadnunk hittel, Isten segítségével. Ne önmagunkra tekintsünk többé, hanem az Úrra, akinek a szava semmiképpen sem térhet üresen vissza. Ez lehetetlen, hiszen egy élő ígével van dolgunk, amit befogadtunk, és ennek az ígének ki kell bontakoznia, és elő kell hoznia azt, amit tartalmaz, amit kijelentett. És erre nézve nincs szükség semmilyen saját erőfeszítésre, csak arra, hogy higgyünk. Mit mondott Mária? Történjék velem úgy, ahogy te mondtad. Én az Úr szolgáló leánya vagyok. Hadd kezdjünk el valóban hittel, természetesen hálát adni az Úrnak. Minden más egyéb természetesen magától jön. A természet felett is eljön majd. El kell kezdenünk egyszer egészen természetszerűleg hálát adni Istennek, és akkor jön a természet felett is. Aki nem tudja elkezdeni természetes módon, annak egyáltalán nem fog jönni. De remélem, hogy ezt tényleg felismertük. Lehet, hogy azért, mert egy hosszú ideje már várunk, nehezünkre esik az összefüggést felismerni. De még egy dolgot elmondhatok, és nem a magunk érdekében, vagy azt kérdezni, talán jobban megfogalmazva, vajon nem őrzötte meg minket Isten az ő egyértelmű és igaz kinyilatkoztatott szava keretei között? Lehet, hogy meglehetősen sokáig sajnáltak bennünket, mint olyan embereket, akiket valahogy magával ragadott úgy valami, nem de, valamilyen irányzat, valamilyen mozgalom, de voltak éppen, mi csak egy irányt akarunk, és ez csak is az ég fele kell vezessen. Csak Isten éri el az ő fennhatóságát és célját, nem fogunk hiába várni. Ellenkezőleg, Isten a maga hűségében be fogja teljesíteni az ő szavát. Talán még arra sincs szükség, hogy rekedt hangon imádkozzunk, hanem beszéljünk az Úrral olyan egyértelműen, mint ahogyan egy barát beszél a barátjával, és mondjuk, Uram, te szóltál hozzám. Én befogadtam a te szavadat, és hiszem, hogy te meg fogod erősíteni, és be fogod teljesíteni azt. Úgy egész természetszerűleg köszönetet mondani. Igen, és minden más aztán Istenre marad. Magasztalás, magasztalva és hála legyen az Úrnak.